Jézus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Húsvéti istentiszteletünk kezdetén az 521. dicséretünket énekeljük. Az 521. dicséret így kezdődik, e húsvét ünnepében. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Énekkarunk az 512. dicséretnek egy feldolgozását fogja énekelni. Érdemes kikeresnünk és onnan is követnünk az ének szövegét.
Nincs velünk, hiába könyv.
Köszönjük az énekkar szolgálatát, és folytassuk Isten tiszteletünket az 516. dicséretünk első három versének éneklésével. Az 516. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. A mi segítségünk, húsvéti istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, a húsvéti evangéliumot, úgy, amint megírva található a János írása szerinti szent evangélium 20. részének első 18 versében. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 20. részének első 18 verséből így szól a mi Urunk igéje. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozunk hozzá így. Áldunk téged, feltámadott Jézus Krisztusunk, aki legyőzted a halált, győztél a sátán minden hatalma fölött, győztél a golgotai kereszten, és a győzelmed teljessé lett húsvét reggelén. Köszönjük, hogy ezt a vasárnapot is erre készítetted el számunkra, hiszen mi minden vasárnap a te feltámadásodat ünnepeljük, hiszen a hét első napján támadtál föl a halálból. Add, hogy ennek az öröm híre, öröm üzenete úgy juthasson el a szívünkig, hogy ne csak egy jó érzés legyen bennünk, hogy milyen szép is ez az ünnep, hanem a te feltámadásod ereje járja át úgy a lelkünket, a szívünket, hogy a húsvét öröme betölthessen minket, és az új életben járva a te dicsőségedre élhessünk. Hadd legyen nekünk is az a bizonyosságunk, feltámadott és élő Urunk van, aki vezet bennünket, aki átvisz a halálon át is az örök dicsőségbe. Légy áldott Jézus Krisztusunk, hogy ma erről hallhatunk, és az úrvacsorai közösséget is így készítetted el számunkra. Tedd készi a szívünket, hogy úgy hallgassuk az igét, hogy életté válhasson bennünk lelked által. Amen. Az ige hallgatására készülve az 501. dicséretünket énekeljük. Az 501. dicséret így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva. Közelebbről a János evangéliuma 20. részének 18. versében eképpen: elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvérek, a húsvét ünnepe öröm ünnep, sokunk számára jelent örömet. Örülünk a tavasznak, örülünk a természet megújulásának, örülünk a többnapos ünnepnek, a családi találkozásoknak, és persze örülünk annak, hogy Jézus feltámadt a halálból, hiszen ezért van húsvétunk. A népszokások azután ezt hímes tojással kifestik, kölnivel illatosítják az ünnepet, de mi lenne akkor, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból? Akkor nem lenne értelme az ünneplésünknek, sőt az egész kereszténységünknek sem, mert egy halott Krisztusnak legfeljebb az emlékét őriznénk. S Pál azt írja a korintusiaknak: ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Vagy ahogy az előbb énekeltük ebben a szép húsvéti énekünkben: ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja. Ezen a húsvéti vasárnapon a felolvasott igéből, a magdalai Mária történetéből arra szeretném felhívni a figyelmünket és arra irányítani, hogy mennyire fontos, hogy eljussunk a téves elképzelések helyett a hit bizonyosságára, hogy a kétségbeesett híradásból hiteles bizonyságtétel lehessen a mi ajkunkon is. Ki is volt ez a Magdalai Mária? Úgy is szokták mondani, hogy Mária Magdaléna, vagy Mária Magdolna. A Magdalai Mária, tehát azt tudjuk róla, hogy a Genezáreti tó nyugati partján fekvő Magdala nevű városból származott, és Jézus megszabadította őt a lelke rabságából, 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus, tehát nagyon hálás lehetett ő Jézusnak azért, hogy súlyos megkötözöttségből, sátáni rabságból szabadította meg őt. Innentől kezdve ott látjuk a Magdalai Máriát a Jézus leghűségesebb követői között, annyira, hogy ott volt még a keresztnél is, amikor Jézust megfeszítették, és távolról végignézte, amikor Jézus holttestét a sírba helyezték, egy sziklába vájt sírboltba, majd egy nagy követ hengerítettek a sír szájára, a követ lepecsételték, és őrséget állítottak a sírbolt elé. És most az ünnep elmúltával Mária elsőként ment ki a sírhoz, kora hajnalban, amikor még sötét volt, és ő elsőként észlelte, hogy a hatalmas zárókő nincs már ott a sír száján. Ennyit látott, ennél többet nem, de lelkében azonnal megkondult a vészharang. Mi történhetett itt? Csak nem az, hogy valaki vagy valakik feltörték a lepecsételt sírt, és ellopták Jézus holttestét. Hiszen pont ezért állították oda az őröket, hogy ilyesmi elő se fordulhasson. Azonnal sarkon fordult, és futott a Jézus tanítványaihoz, Péterhez és Jánoshoz. Nyilván János volt az, aki önmagáról így ír az evangéliumban, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát Péternek és Jánosnak azonnal szólt, hogy elvitték az Urat. És figyeljük csak meg, hogy nem azt mondta el, hogy mit látott, hogy nyitva van a sír, hanem azt mondta el, hogy ő maga mit gondolt a látottak alapján. Azt látta, hogy a sír nyitva van, de a tanítványoknak ezt mondta, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Nem mérte fel, hogy nem mond igazat, csak kimondta, amit gondolt, és ennek aztán folytatása is lett. És pont így terjednek az álhírek, a féligasságok, az eltorzított híradások. Féligasság volt már az is, amikor Jézust vádolták a főpapok, ott a nagy tanács előtti kihallgatáskor. Azt mondták róla, hogy ő a jeruzsálemi templomot le akarja rombolni, majd pedig 3 nap alatt felépíteni. Valójában Jézus a saját testének templomáról beszélt, és így mondta, hogy roncsátok le a templomot, és én 3. napra felépítem. És valóban így is történt, nagypénteken lerombolták Jézus ellenfelei az Isten legszentebb templomát, de Jézus 3. napra, azaz húsvét reggelére felépítette azt. Tehát a templom romboló Jézusról szóló kép hamisnak bizonyult, mert félreértették és kiforgatták Jézus szavait. De ez ma sincs másként. Így történhet meg, amit mostanában sokat tapasztalhattunk, hogy egy híres ember, amikor eltűnik a nyilvánosság elől, nem ad hírt magáról, vagy csak nagyon kevés hírt ad magáról, már is elindulnak a találgatások, mi lehet vele, és bizony a sajtóban már olyan szenzációkeltő hírek is megjelennek, amelyeknek igaz vagy hamis voltáról nem bizonyosodtak meg előzőleg azok, akik
a hírt közzétették. És ezzel sokszor még árthatnak is. Az emberek egy része el is ítéli ezeket a hírhajhászokat. És bele sem gondolunk, hogy hányszor mi is így adunk tovább egy izgalmas hírt, egy pletykát, amikor valakiről hallunk valamilyen érdekes, izgalmas dolgot, és az illetőnek még alkalma sincs arra, hogy védekezzen, hogy megcáfolja a hamis állításokat. Utólag azután sokkal nehezebb visszaadni annak a valakinek a becsületét, akit egyszer már besároztak. De sokan ilyen féligasságot mondanak Jézusról a gyermekeiknek is. És azzal a mesével kezdik, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát, hiszen az Úr Jézus már nem kisbaba, nem kell őt lekicsinyelni, becézgetni, és különben sem azért jött, hogy karácsonyi postás legyen. És mi vajon azokról a csodákról hogyan vélekedünk, amiket Jézus tett? Úgy tekintünk Jézusra, mint aki valóban létezett, de azt túlzásnak érezzük, hogy ő feltámadt a halálból? Vagy pedig tényleg hisszük, hogy ő meghalt és feltámadt, és amit a Biblia Jézusról ír, az úgy igaz, ahogy az evangélisták leírták? Félig hiszünk Jézusban, félig nem. Szomorúan mesélte el egy hittanos gyermek, hogy az apukája azt mondta neki, miután beszámolt a hittanórán hallottakról, hogy ez csak mese, ez nem igaz, ez nem történt meg. És nem is gondolt bele ez az apuka, hogy gyermeke lelkét mennyire megzavarta. Már most kire hallgasson, ki mond igazat? És vajon mi milyen módon beszélünk Jézusról a gyermekeinknek? Gondoljuk végig, mi mikor szoktunk látszat után ítélni, vagy akár jó hiszeműen is másként elmondani a valóságot. Mária cselekedete, beszámolója legyen intő példa számunkra. Vigyázzunk, hogy mi mit adunk tovább, nehogy eltorzítsuk az igazságot, és ne a saját gondolatainkat tartsuk a megfellebbezhetetlen valóságnak. Mennyire más lett volna, ha Mária azzal a hírrel szaladt volna a tanítványokhoz, hogy képzeljétek csak, Jézus már feltámadt, hiszen nincs ott a kő a sír száján. Már nagyon várom, hogy felkeressen bennünket, és hogy találkozzam vele. De nem így történt. Ezért Péter és János is csak azzal a gondolattal indulhattak a sírhoz. Ha igaz az, amit Mária mond, akkor nézzük jól meg a sírt, és kezdjünk el nyomozni, hogy kilophatta el Jézus holttestét, hogy kik lehettek ezek az elkövetők. Végül azért olvashattuk a leírásból, hogy ahogy egyre alaposabban néztek szét a sírkamrában, János eljutott a valóság felismerésére, látott és hitt. Viszont a magdalai Mária megmaradt egy ideig abban a tévhitben, hogy Jézus most is halott, és a holttestét elvitte valaki a sírból. És olyan nagy volt a bánata, a gyásza, a szomorúsága, hogy amikor behajolt a sírba, és meglátta a fehér ruhás angyalokat, még azok sem tudták őt kizökkenteni a mélységes szomorúságából. Inkább csak jól esett neki, hogy megkérdezték tőle, asszony, miért sírsz? Ő még csak meg sem lepődött, nem is azt kérdezte, ami ilyenkor várható lett volna, hogy hát ti kik vagytok és hogy kerültök ide? Hanem csak a feltett kérdésre válaszolt, hogy azért sírok, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. És ne ítéljük el nagyon Máriát, hiszen mi is lehetünk úgy, hogy annyira elcsüggedünk, annyira aggódunk valami miatt, annyira magunk körül forgunk, hogy hidegen hagy minket a húsvéti örömüzenet. Fel sem fogjuk igazán, hogy nekünk élő Jézusunk van, aki pontosan tudja, hogy mi miben vagyunk, és ő segíteni is szeretne rajtunk, ki akar emelni minket abból a mélységből, amiben vagyunk. Ilyen lehet egy elveszített munka, egy rossz orvosi lelet, egy sanyargató és kiállhatatlan főnök, vagy akár a sűrű tennivalók özöne, és már is elcsüggedünk. Luther Mártont, a reformátort nem egy fehér ruhás angyal szólította meg, hanem a felesége volt az az angyal, az a küldött, akit Isten azért küldött, hogy ki ábrándítsa ebből a mély szomorúságából, amit a tennivalói és gondjai okoztak neki. Feketébe öltözött a felesége, és amikor meglátta őt Luther, döbbenten kérdezte, hogy ki halt meg, hogy gyászruhát öltöttél. Nem tudod? Jézus Krisztus halt meg. Jó, igen, ő meghalt, de ő feltámadt. Igen, én is tudom, hogy feltámadt, de te még mindig olyan elkeseredett és csüggeteg vagy, mintha Jézus most is halott lenne. És akkor Luther elszégyelte magát, és fölírta magának, hogy lássa mindig maga előtt, Jézus él. És eszébe jusson, hogyha neki élő Jézusa van, akkor neki nem lehet olyan csüggett a lelke, hogy nem számol a Jézus valóságával. Minket a csüggedésünkből ki vagy mi tud kimozdítani? Vagy volt-e már esetleg olyan is, hogy én voltam az, aki tudtam valakit bátorítani, akinek a tekintetét Jézus felé tudtam emelni? Hiszen ez a keresztény ember feladata. Ez a húsvét öröm üzenete. Élő Jézusunk van. Nézzünk fel Jézusra, és segítsük egymást is, hogy Jézusra föl tudjunk mindannyian nézni. És a történetben a következő valaki, aki megszólította Máriát, az maga Jézus volt. Ő is ugyanazt kérdezte, asszony, miért sírsz? Egy kérdéssel még tovább ment, kit keresel, hogy ezzel is egy kicsit szembesítse Máriát, hogy még azzal is tisztában van, hogy Mária valakit keres. De az meg sem fordult a Mária fejében, hogy Jézus áll előtte. Hiszen Jézus halott, aki pedig ilyen kedvesen szól hozzá, bizonyára a kertész lehet, aki itt a kertben dolgozik, aki talán tud valamit arról, hogy mi is történt nemrégiben, és így a könnyein át, a saját téves meggyőződésén át nem látta jól, hogy Jézus van ott, még a hangját sem ismerte fel. És ugye milyen homályossá tudja tenni Jézus valóságos jelenlétét, az, hogy mi el vagyunk foglalva önmagunkkal, a magunk gondjával, bajával. Mintha Jézus itt sem lenne, hanem be lenne ő zárva a történelmi múltba, a 2000 éves múltba, vagy a Biblia lapjaiba, és nem lenne igaz, hogy ő most is velünk van, hogy ő szól hozzánk, hogy ő vezetni akar bennünket, mint ahogy a pásztor vezeti a nyájat. És aki még nem ismeri a jó pásztort, az nem is tudja kihallani és megkülönböztetni az ő hangját ebben a hatalmas hangzavarban, ami napjainkban körülvesz bennünket. Csak sóhajtozunk, csak roskadozunk a tennivalók terhe alatt, elfogadunk mindenféle tanácsot, jót is, rosszat is, közben nem látjuk Jézust a lelki szemünkkel, nem halljuk az ő halk és szelíd szavát a lelki fülünkkel. És Mária hallotta ugyan Jézus szavát, de még nem ismerte föl a hangját. Csüggetten válaszolt az úgy vélt kertész kérdésére, ám ekkor valami különös dolog történt. Az a bizonyos kertész, ahelyett, hogy tájékoztatást adott volna Jézus hollétéről, néven szólította őt, Mária. És abban a pillanatban megváltozott a világ Mária számára. Ismerős ez a hang, ez Jézus hangja. Hát ő tudja a nevemet, ismer engem, ahogy a pásztor ismeri a bárányait, és ahogy nevükön szólítja őket, ahogy odafigyel rájuk, hát úgy szólt ő most nekem is. Hát Jézus mégiscsak él, meghalt és feltámadt. Lám, én eddig teljes tévedésben voltam. Azt hittem, hogy Jézust végleg elveszítettem, és most ő talált meg engem. Azonnal visszaválaszolt neki, Rabbúni, Mester, de jó, hogy itt vagy. Nem akarom, hogy még egyszer itt hagy engem. És már ment is volna oda Jézushoz, hogy legalább a lábát átölelje, de Jézus nem engedte meg neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. És Máriának innentől kezdve nem kellett magyarázni és nem kellett bizonygatni, hogy van feltámadás, hiszen magával a feltámadott Jézussal találkozott. Ugyanígy, ha mi találkozunk a feltámadott Jézus Krisztussal, akkor már nem lesz kétségünk a feltámadással kapcsolatosan. Ez a találkozás Jézussal eloszlatta Máriának minden bánatát, gyötrődését, kétségbeesését, hiszen ő már nem földi módon gondolkodott, nem az az érzés volt benne, hogy a halállal mindennek vége, és amit ő még nem régen bajnak gondolt, hogy a kő nincs ott a sír száján, hogy nyitva van, pedig zárva kellene lennie. Most minden átértékelődött benne az ő szívében. Jézus azt is elmondta neki, hogy nem sokára felmegy az atyához, és ugyanez az útja a Jézus testvéreinek is. Így mondta Jézus, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Jézus testvéreinek is ugyanez az útja. És amikor ezt elmondta Jézus Máriának, akkor mindjárt feladattal is bízta meg. Ez lett a feladata és a küldetése, mondja el, vigye el a hírt, az evangéliumot a Jézus testvéreinek, Jézus feltámadt és él. És mit tett Mária? Talán még emlékszünk az ige hirdetés előtt felolvasott utolsó mondatra. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat. Ha be tudjuk-e helyettesíteni a saját nevünket a magdalai Mária helyére? El tudjuk-e mondani vele együtt, hogy én már láttam az Urat? Nyilván nem úgy láthattuk, mint Mária, aki a testi szemével látta őt. De ez nem is lett volna elég számára, hiszen a könnyeink keresztül a kertésznek vélte őt. A hitével kellett meglátnia Jézust, és meghallania, amikor nevén szólította, amikor Jézus felfedte önmagát. Pár nappal később az egyik tanítvány, Tamás sem hitte el, hogy Jézus feltámadt és él, de Jézus neki is megmutatta magát, és ezt mondta, Tamás, te láttál engem és hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. A testi szemünkkel ugyan mi sem láthatjuk Jézust, csak majd az övéje a mennyben, láthatják őt így, de megláthatjuk Jézust az életünk eseményeiben, a teremtett világ szépségeiben, és most az úrvacsorában is Jézus jön hozzánk, és hogyha őrá odafigyelünk, akkor a hangját is felismerhetjük. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az úrvacsora is azt hirdeti számunkra, hogy Jézus itt van, jelen van, közöttünk van. Lehet, hogy sokan az úrvacsorában ma is csak a kenyeret és a bort látják. Lehet az is, hogy egyéb külsőségek is elvonják a figyelmünket a lényegről, ám aki felismeri az úrvacsora sákramentumában Jézust, akinek ezen a húsvéti istentiszteleten valósággá vált, hogy a feltámadott Jézus itt van közöttünk, az elmondhatja Máriával együtt: láttam az Urat. Elmondhatja boldogan mindazt, amit Jézus szavából megértett. Jézus engem is testvérévé fogadott, engem is részeltetni akar az ő feltámadásában, mennybe menetelében. Sőt, ez mindazokra nézve igaz, akik Jézus nevében hisznek. Most fogalmazzuk át egyes szám első személyben, amit Máriáról olvastunk. Elmegyek, és hírül adom a pátyi tanítványoknak, a testvéreimnek, ismerőseimnek. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta nekem. Összefoglalom, ne elégedjünk meg a látszattal, hanem az igaz valóságot ismerjük meg Jézus Krisztusban, és adjuk tovább az örömhírt: Jézus valóban feltámadt és él. Nem mese az, ami a Bibliában le van írva. Nem csak féligasság, ami a Bibliában olvasható. Jézus valóban feltámadt és él, és itt van közöttünk. És engedjük, hogy a csüggedésünkből, a szomorúságunkból ki tudjon mozdítani bennünket a húsvéti evangélium, az Úr igéje, hogy felfelé tudjuk emelni a tekintetünket, és lássuk Jézust. Vegyük észre, hogy maga Jézus jön hozzánk ezen az ünnepen, és hadd legyünk mi is az ő bizonyságtevői, úgy, mint akik lelki szemünkkel, hitünkkel magunk is láttuk az Urat, és élő találkozásunk volt ő vele. Adja Isten, hogy így legyen teljes a mi ünnepünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az 516. dicséret 4. versét énekeljük. Az 516. dicséret 4. verse így kezdődik: előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megvalljuk előtte, drága Jézusunk, hogy mi sokszor úgy éltük az életünket, hogy elfeledkeztünk rólad. Úgy tekintettünk rád, vagy úgy számoltunk, mintha nem is lennél közöttünk, mintha még most is halott Jézus Krisztus volnál. De köszönjük, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket, hogy te valóságosan élsz, jelen vagy az életünkben, és ahol te megszólalsz, ott lélek és élet szól a te igédből. Ott felbátorodhat a szívünk, ott megtalálhatjuk azt, amire, akire szükségünk van. Olyan jó, hogy a te feltámadásod örömüzenete mindannyiunk szívébe eljuthat. Ha tudjuk a hitünkkel látni, hogy te valóban foglalkozol velünk, megkérdezed, miért sírunk, és rámutatsz arra, hogy nálad megvan a megoldás is mindenre. Nevünkön szólítasz, mert ismersz minket, és alkalmassá tudsz tenni arra, hogy a te bizonyságtevőid lehessünk. Imádkozunk azokért, akik betegségben és próbában vannak most is, akik nem tudnak úgy ünnepelni velünk, hogy itt a gyülekezet közösségében adnának hálát az életükért, hanem sóhajtoznak, szenvedésük között hívják segítségül a te nevedet. Légy velük, Urunk, és add meg, hogy a gyógyulás, a te gyógyító erőd átjárja az ő életüket. És imádkozunk azokért, akik szomorkodnak és gyászolnak, hogy az ő szívükben is a feltámadás öröm üzenete vigasztalást jelentsen. Hogy ahogy te feltámadtál a halálból, megváltó Jézusunk, életre kelted mindazokat, akik elhunytak. És mi is abban a reménységben élhetjük földi életünk hátralevő idejét, hogy készülünk arra, hogy a te utadat járjuk tovább is, a halálon át, az örök életbe. Add nekünk is ezt a hitet és ezt a reménységet, és tedd teljessé a húsvéti ünnepünket a te valóságos jelenléteddel és áldásoddal. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy Most az Isten tiszteletünk folytatásaképpen úrvacsoraosztás lesz. Szeretettel hívjuk a kegyelem asztalához mindazokat, akik készen vannak erre, és akik lelki szemükkel is, hitükkel Jézust látják, vele szeretnének ilyen módon is találkozni. Holnap, húsvét második ünnepén, szintén 10 órakor lesz itt a templomban úrvacsorás istentisztelet, amelyen a legátusunk, Tarcsa Gusztáv 5 éves hallgató hirdeti az igét. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára, most az úrvacsorosztásban fog segíteni. Kedden nem tartunk gyülekezeti alkalmat, legközelebbi alkalmunk a csütörtök este 6 órakor kezdődő bibliaóra lesz, amelyik után 7 órakor kóruspróbát tartunk, készülünk az egyházmegyei kórustalálkozóra, majd pedig ima közösség lesz. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 6 órakor lesz a bibliaiskola következő alkalma is. A jövő vasárnap családi istentisztelet lesz, erre szeretettel várjuk a templomba a felnőtteket és a gyermekeket együtt. Már most hirdetem, hogy férfi csendes napot fogunk tartani a Pátyi gyülekezetben április 20-án szombaton 10 órától, és erre nem csak a pátyi férfi testvéreket, hanem a környékbeli gyülekezetek férfi tagjait is szeretettel hívogatjuk. Erre jelentkezni lehet az interneten, a gyülekezetünk honlapján. Ugyancsak ott lehet jelentkezni a nyári alkalmainkra. A gyermektáborunk július 1-től lesz helyben, illetve a kecskeméti Vackorvárban, és július 11-től 14-ig gyülekezeti hétvége lesz Nagybörzsönyben. Már csak 3 hétig lehet erre jelentkezni, az interneten lehet jelentkezni, akinek ez gondot jelent, és szeretne erre jönni, akkor szóljon nekünk, és a jelentkezését elrendezzük. Hirdetjük azt is, hogy a leégett családi ház újjáépítésére, illetve a család megsegítésére a jövő vasárnapi persei pénzünkkel támogatjuk a tűzkárosultakat. Hirdetem még, hogy a Kovászdától kaptunk tegnap kenyeret, ez a kenyér a gyülekezeti házban van nagy mennyiségben, mert most már az ünnep alatt nem fogyott volna el. Úgyhogy akinek kenyérre, vagy kalácsra, mert az is van szüksége, vagy tudunk olyan valakiről, aki nem tudott az ünnep előtt már eljutni a boltba, és kenyérhez jutni, bátran vigyünk ebből, ha lehet, akkor az összes kenyeret vigyük el, mert különben kidobásra kerülne. De köszönjük, hogy Isten ilyen módon is gondoskodik rólunk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük most Isten tiszteletünk erészének zárásaképpen az 516. dicséret 5. versét, amely így kezdődik: cselekedd szent lelkeddel. békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.